a 2022-ben kiszámolt adatok mutatják ezt, hanem hát azóta már vannak újabb adatok is, amelyeket a mostani legutóbbi tanévben mért adatokkal lehetett kiszámolni, és hát tulajdonképpen nagyjából ugyanolyan jellegű adatokat kaptunk. Az egyházak hát bizonyos értelemben élen járnak abban, hogy a különböző településeken, ahol legalább két iskola van, begyűjtsék a jobb tanulókat, és hát inkább az állami iskolákra hagyják a gyengébb tanulókat, a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, és természetesen itt a cigány tanulók is nagy számban jelennek meg az utóbbi csoportokban.
Hogyan teszik ezt?
Ezt a felvételi rendszerrel teszik, ugye egy egyházi általános iskola, az annak nincs beiskolázási körzete, hanem pontosabban van, csak az az egész település. Tehát ha túljelentkezés van az egyházi iskolában, már pedig, hogyha az egész településről lehet oda jelentkezni, akkor várható, hogy túljelentkezés lesz, akkor ő válogathat a gyerekek között. Ez más iskolákkal is így lehet, tehát ez akár állami iskolákkal is így van. Szeretném jelezni, hogy nem csak egyházi iskolákra jellemző ez a szelekció, nagyon sok példája van annak, hogy állami iskolák között is óriási különbségek alakulnak ki ugyanazon a településen, hátrányos helyzetű gyerekek arányát tekintve. Tehát a felvételi eljárásban van tulajdonképpen ez a megoldás. Apróbb változtatások még utána vannak, tehát az tapasztalható, hogy az egyházi iskolákból eltanácsolt gyerekek között nagyobb arányban vannak a rosszabb társadalmi helyzetű családok gyermekei, de ez már nem annyira jelentős a változtatás az eredeti létszám arányokon, de mindesetre ez is egyfajta módszer ennek. Uh-huh.
Ez akkor azt is jelenti, hogy nagyon-nagyon hamar megjelenik a különbségtétel az iskolán belül a gyerekekkel összefüggésben. Hogyan magyarázzák ezt az iskolák? Hogyan próbálják kivédeni ezt? Mert az is érdekes, hogy vannak-e olyan próbálkozások, amelyek megpróbálják ezt az egész spontán szegregációt akadályozni.
Vannak olyan települések, méghozzá ezek vannak többségben, ahol tudatos politika ennek a megelőzése, uh-huh. ennek a rossz folyamatnak a megelőzése. A településeknek, a szóba kerülő településeknek, amelyeknek a száma 430 valamennyi, ha jól emlékszem a számra, csak körülbelül az egyharmada, vagy egyharmadánál is kevesebb település, olyan 129 olyan település van, ahol vannak súlyos szelekciós problémák, a többi nincsenek. Ott van egy tudatos politika azzal kapcsolatban, egy policy, hogy nagyjából ugyanolyan arányban jelenjenek meg az általános iskolákban hátrányos helyzetű gyerekek, úgy alakítják ki a körzethatárokat, ott az egyházi iskolák is belépnek ebbe a folyamatba, és nem lesznek kirívó adatok, bár ezeken a településeken egyébként kisebb az egyházi iskoláknak az aránya. Uh-huh. Tehát van jó példa, és több mint az iskolák, az érintett iskolák kétharmadában, vagy az érintett települések több mint kétharmadában jó példa van, de sajnos ott van az egyharmad, ahol bizony súlyos problémák vannak.
Azt mondta, hogy a felvételiben van itt a kulcs, mert miről szól a felvétele? Milyen szempontok szerint szoktak felvenni vala gyerekeket? Mert ugye ez például sok esetben lehet meglehetős ijesztő is, hogy fogalmazzam így, és lehet konstruktív is.
Én, hogy mondjam, nem akarnék belegyalogolni ebből a szempontból senkinek a gyakorlatába. Könnyen meg lehetne vádolni engem, hogy mindenféle adatok nélkül mondok véleményt erről a dologról, de sajnos el tudom képzelni, hogy hogyan zajlanak ezek a felvételek. Eleve az a helyzet, és talán ez a legfontosabb tényező, hogy a hátrányosabb helyzetű családok kevésbé viszik a gyerekeiket egyrészt egyházi iskolákba, másrészt, és a kettő összefügg egymással, másrészt az úgynevezett elitiskolákba, tehát olyan iskolákba, ahol inkább a magasabb társadalmi státuszú családok gyerekei találhatók. Tehát már eleve van egy önszelekció is, nem kell feltétlenül az iskoláknak szelektálniuk, vagy csak keveset kell már szelektálniuk, eleve megtörténik ez a szelekció, egész egyszer kialakultak azok a reflexek a társadalomban, amelyek azt jelentik, hogy, hogy a családok egy része nem is gondol arra, hogy ilyen típusú iskolákba vigye a gyerekét.
Értem. Ez a szülői oldal, és az iskola pedig ebben a dologban ezt elfogadja, vagy szembe tud venni, mert ugye ez az igazi kérdés, hogy ebben a történetben, hogyha jönnek a gyerekek, hogy hogyan választanak, abban lehet például be is engedni gyerekeket, mondanám ilyen naívan.
Nyilván vannak ilyen iskolák, sőt, ugye az egyházi iskolák között is vannak olyanok, amelyek kifejezetten ezt a feladatot vállalják. Tehát a baptista egyháznak, a katolikus egyháznak is, és még egy-két kisebb egyházat lehet mondani, amelyeknek kifejezetten célja, hogy olyan iskolákat is működtessenek, ahol amiket kifejezetten hátrányos helyzetű gyerekek nevelésére tartanak fenn. Nem sok, tehát ennél sokkal több az, ahol kifejezetten a társadalmilag magasabb presztízsű családok gyerekeit tanítják, de minden esetre vannak ilyenek is. Az a probléma, hogy tulajdonképpen ez is bizonyos értelemben növeli a szelekciót. Mert az a baj, hogy nem csak az a rossz, hogyha ha csupa magas társadalmi státuszú gyerek jár egy iskolába, az is rossz, hogyha csak nagyon alacsony társadalmi státuszú gyerek jár abba az iskolába. Ugye az a baj, hogy ők nem találkoznak egymással, vagy kisebb a valószínűség, hogy találkozzanak egymással. Nem tanulják meg egymást, nem tanulnak meg egymással kommunikálni, együttműködni, és ez bizony később az életben nagyon rossz hatással lesz majd a társadalomra. A társadalom integráltságát csökkenti.
Értem, és a szolidaritás radikális lecsökkenésére gondolok itt még.
Így van, és még jó pár negatívumot lehetne mondani.
Hadd kérdezem, van erre valami fajta gyógyszer, mert ugye az igazság, hogy ez egy eléggé elvadult helyzet, nehéz ezt a, másként mondani ezt a helyzetet, elég elvadult, ebben a spontán folyamatok legalább annyira erősítenek, mint amennyire a formális elemek, hogy van ennek a dolognak valami szembe menő megközelítése? Lehet ezt a dolgot így elfogadni? Azt gondolom nem, de hogyan lehet ezzel szembefordulni?
A formális megközelítések, ezek a technikai jellegű megoldások, ezek legfeljebb időleges eredményt hozhatnak, bár azért okosan még ezeket is jól meg lehetne választani. Most nem okosan választjuk meg őket, ez biztos, de az is biztos, hogy ezek a formális megoldások nem jelentenek végleges megoldásokat. Illetve nem is biztos, hogy van még végleges megoldás. Ami biztosan kellene, az az, és ezt most mindenhol mondom, és mindenki azt mondja rám, hogy idealista vagyok, hogy jó iskolákat kell csinálni. Olyan helyi iskolát kell csinálni, ahonnan nem viszik el a szülők máshova a gyereket, mert jó az iskola, érdemes a legközelebb iskolába vinni a gyereket. Ha tehetséges, ha nagyon jól tud tanulni, akkor is érdemes oda vinni, akkor is, hogyha segítségre szorul, és valóban arra van szüksége, hogy sajátosan, egy nagyon sajátos program szerint tanítsák őt, tehát ki tudja elégíteni az iskola azokat a sajátos tanulási igényeket, amikkel az egyes gyerekek jelentkeznek. Ma nem ilyenek az iskoláink, vagy döntő többségükben nem ilyenek az iskoláink, ezért van az, hogy a szülők lábbal szavaznak, ezért van az, hogy elviszik egyes iskolákból a gyerekeket, menekítik a gyerekeiket egyházi iskolába, elitiskolába, városi iskolába, Isten tudja, hogyan lehet még leírni ezeket az iskolákat. Mondom, jó iskolákat kellene mindenhol csinálni.
És maga szerint lehet jó iskolát csinálni mostani iskolai közviszonyok mellett?
Hát meddig lesznek még ezek a viszonyok, ez a kérdés. Tehát nem lehet. Most nyilván nem lehet, mert egy olyan oktatáspolitika érvényesül, amelyben a fejlesztési folyamatok nem működnek egész egyszerűen. Vagy hogyha valami fajta fejlesztésnek nevezett folyamat elindul, azon azt látjuk, hogy az égvilágon semmilyen pozitív hatása nincs. Egy megváltoztatott oktatáspolitika szükséges, de a megváltoztatott oktatáspolitika akkor fog érvényesülni Magyarországon, hogyha egy megváltozó politika lesz, és akkor nem megyek végig ezen a soron.
Igen, de a maga ideálisokat hadd védjem, hogy meg kéne védenünk azokat a pedagógusokat, akik tudnának jó iskolát csinálni, ha meg lennek a feltételek, mert nekem pont az a gondom, hogy az iskolába való tartózkodás alatt szép lassan a tanárok, akik egyébként képességeiket és lehetőséget illetően tudnának jó iskolát csinálni, elfáradnak, kifáradnak és kifordulnak. Hogy őket kéne.
Igen, megérde. Ennek vannak jelei, igen.
Igen. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy elmondott, nem dobott fel egyáltalán, de erről a dologról igenis beszélni kell, és arról is, hogy az iskola környékén nagyon-nagyon sok dolga lenne a mai magyar társadalomnak, és nem is tudom, hogy hogyan kéne neki kezdeni. Valószínű nem szabad elsöpörni az asztalról, foglalkozni kell azokkal a kérdésekkel, amit az iskola felvet menet közben, és keressük meg, hogy lehessen egyszer valamikor jó iskolát csinálni. Nagyon szépen.
Igen.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hát vigyázzon magára, és minden jót kívánok magának.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Viszont hallásra. I've got a feeling we could be serious, girl. Right at this moment
tizennégy, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
A Civil Rádió keddél utáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Valahogy megszoktuk, hogy ha a környezetvédelem, akkor az a nyilvánosságban kampány vagy markáns kritika egy elmarasztani való megnyilvánulásról. Az az érzésem, hogy igazán a környezetünk védelme jegyében zajló tevékenységek egyáltalán nem kapnak akkora figyelmet, mint amekkora a tényleges tét, amekkorára szükség lenne, mintha valamiféle lemaradásban lennénk. És a telefon Béton Fázolt Helga, a Civil Rádió szerkesztője. Szervusz, Helga!
Szervusz, András! Köszöntöm a hallgatókat!
Azt szeretném veled átbeszélni, hogy amit a környezetvédelméről, meg környezetről, meg fenntartható fejlődés, meg hasonlókról szoktunk beszélgetni, és általában mindig úgy beszélünk, mint valami nagyon fontos dologról, de mennyire érzékelhető a világban, hogy ez a környezetvédelme sürgető dolog, mert sok-sok fontos dolog van ennél. Sokkal fontosabb bajnokságok, versenyek és olimpiák vannak, vagy sok-sok küzdelem van a közéletben, ami mintha ezeket megelőzni.
Hát, ugye nekem van tapasztalatom környezetvédelem iránt elkötelezett újságíróként, hát 7 évvel ezelőtt még ufók voltunk. Sőt, még Ürge Forszes Diana, a klímakutató is azt mondta, hogy még az ENSZ klímavédelmi testületében is ufó volt az, aki környezetvédelem és klímaváltozásról egyszerre beszélt. Aztán ugye eltelt ez a 7 gazdag év, hogy tartalmilag elkezdtünk erről a témáról sokkal bátrabban és sokkal többet beszélni. Most én hoztam egy statisztikát neked, ez egy 2019-es, ráadásul Európai Uniós felmérés,
igen.
És az ottani statisztikában a megkérdezettek, és én magam is meglepődtem, a megkérdezettek 95%-a nemcsak ugye azt mondta, hogy hallott a környezetvédelmet érintő problémákról, és keresi a lehetőséget, hanem egész egyszerűen fontosnak tartja a környezetvédelmi kérdés. Úgyhogy szerintem ez folyamatosan, és ahogy az átlaghőmérsékletünk nő, na most azzal együtt folyamatosan nő ez a környezettudatosság is. Minden adat egyébként azt mutatja, hogy egyre fontosabbá vált ez a téma. Én azért még emlékszem erre, amikor még küzdeni kellett minden szóért, minden hangért. Úgy érzékeltük, hogy senki nem hallja meg a problémáinkat. De azt hiszem, hogy a COVID éve volt az, amikor volt körülöttünk egy kevesebb munkazaj, kevesebb olyan zaj, ami a hétköznapban megszokott volt, és akkor jobban el tudtunk egy picit csillapodni, ugye, illetve lelassult úgy az életformánk, hogy mérhető különbségek és különbözőségek voltak a napi átlagok között, a föld teljes...
Ne feledd, amit akarsz mondani, de a Covid-ennél sokkal többet mutatott. A Covid azt mondta, hogy a különböző betegségek nem ismerik a határokat. Tehát minden átmegy kereszt, és ez döbbenetesen élték meg a csomóan, hogy bármennyire értek sterilen, meg mindenféle stabil megoldásokban, megjelent ott is a Covid, mindenütt ott volt.
Na és akkor ez egy gyönyörű idekapcsolódás volt, András, hiszen pont erről van szó, hogy a légkör az pont ugyanilyen. Mert ugye beszéltünk az El Niño-ról, ami a tavalyi évnek volt az egyik kritikus éghajlati változásokat okozó tényezője, hogy a szaharai sivatagból itt esett le a homok, és az ottani óceáni, a csendes óceáni áramlatok Budapesten okoztak ilyen viharzáporos nyári napokat. Pontosan ez az, amit mondasz. Most én azt mondanám, hogy ugye most már a legújabb kutatások az emberi magatartás formát és a reakciókat is vizsgálják. És három szerintem nagyon fontos elemre bontható a környezetvédelemhez való hozzáállásunk, és én ezt elneveztem ilyen lélektérképnek, hogy igazából ez alapján fogjuk tudni eldönteni a jövőben is, hogy kik azok, akik fogékonyak, kik azok, akik szívesebben foglalkoznak ezzel a témával, és erre egy nagyon jó példát hoznak az amerikai kutatók, mégpedig az, hogy amikor autót szeretnél vásárolni, mennyire vagy fogékony arra, hogy környezetvédelem iránt elkötelezett már egy zöld autót vásárolj. És három különböző szempont szerint vagyunk, összesen három, de három fontos szempont szerint. Az egyiknél a hangsúly azon lesz, hogy keveset fog fogyasztani az autó, tehát egy monetáris, egy anyagi probléma számára, hogy ezt keveset fogyaszt, megveszem. A másiknál az lesz a szempont, hogy hú, de jó, hát a közösséget szolgálom, a légkört, az egésznek a fontosságát, és jaj, de jó, mert tehetek a közösséget, amiben élek. A harmadik válaszoló pedig az autóval kapcsolatosan, hát ez nagyon jó, mert jót fog tenni a természetnek. És ezt a pszichológusok, az amerikai pszichológusok azt mondták, hogy a környezetvédelem szempontjából három csoportra oszthatóak vagyunk. Az első, aki azt mondta, hogy ócsó lesz, kicsi ócsó, az az egoista, aki az önmaga hangsúlyában éli a világot. Na most az ő számára, aki pénzügyi okokból vesz magának zöld autót, neki kizárólag az a fontos, hogy neki mi a jó, és ő nem hajlandó beemelni például a klímavédelem szempontjából toleráns intézkedéseket. Ő megy az egoista útján. A második az altruista, aki a környezetvédelem szempontjából is altruista lesz, és keresi önmagában is a megoldásokat, hol tudok kapcsolódni ezekhez az új témákhoz, kísérletezik, a nejlonzacskó helyett vászontáskát vesz, tehát részt vesz, és aktívan érzi a saját szerepét abban, hogy ő azért, hogy most hány fokkal fog emelkedni a légkör hőmérséklete, felelős. És az utolsót pedig elnevezték bioszféristának. Hát őket ugye a nagyon zöldek, vagy hívjuk méregzöldeknek, szükségesen méregzöldeknek, nekik pedig egyetlen céljuk van a döntéseik során, az, hogy a bioszférát egyrészt helyreállítsák, másrészt pedig a jövőjét szolgálják. Ez szerint működünk.
Értem. Ez a csoportosítás még talán érthető, csak az a kérdés, hogy melyik csoportban hányan tartozunk, kettő pedig, hogy ezekben a csoportokban milyen érdemi megnyilvánulások vannak, mert ugye egy dolog, hogy ez nem feltétlen csak rokon szemvé kérdés, hanem hogy ezek mögött cselekvések, tevékenységek vannak. Vagy éppen annak a tevékenységnek a megszüntetése, amik sokszorosan kárt okoz. Tehát bizonyos szempontból magatartás van mögötte. És az a félelmem, hogy sok esetben ezek a magatartások mind másodrangúakká válnak, hogyha megjelenik egy alternatív, egy másik érdek, egy gyorsabb nyerészkedésről, és a fene tudja még mennyi minden más személyes érdekről.
Ez így van, és csak az volt az érdekes, hogy alapvetően a környezetvédelem kapcsán sem a szakmai programok, vagy azok a kérdések döntenek, amiket mi próbálunk itt minden alkalommal fölnagyítva megmutatni, hanem kizárólag a lelki térképeink döntenek. Tehát ha valaki egoista, az a környezetvédelem szempontjából is egoista lesz, nyilván abban a csoportban senki nem akar jelentkezni, hogy ő egy egoista, és őt nem érdekli, hogy mi lesz a bolygóval. Nagyon sokan vannak, sajnos én is ismerek ilyen embereket. Aztán ugye az altruista, aki eleve egy közösségi szemlélettel gondolkodik, az a környezetvédelem szempontjából is közösségi lesz. A cselekvésre búzdít, az cselekvésben akar részt venni, és hát ugye a harmadik, ahogy mondtam is, a bioszféristák, akik meg szerintem még az altruistáknak is példát tudnak mutatni, hogy hányan lehetünk, hát az biztos, ez egy másik adat, az, hogyha a magyar lakosság, ahogy élünk egy évet környezetvédelmi szempontból, és mondjuk mindenki úgy élne a föld bolygón, mint ahogy a magyarok élnek, hát András, rossz hírem van, akkor nem, hogy egy bolygó nem lenne elég nekünk, hanem majdnem három földre lenne szükségünk, mert a magyar lakosság átlag fogyasztása alapján 2,7 földre lenne szükségünk egy év alatt, hogy békében éljünk.
Akkor kik a jók, ha már itt vagyunk? Kik a jók, ha a magyar 2,7? Kik az egy?
Norvég, Észak-Európa, mindig Észak-Európa. A legkevesebb energiával, a környezettudatos gondolkodással, az elsők között mindig. Ők, de senkinek nem sikerül egy bolygón lakni, mert ők is 1,7. Tehát az észak-európai környezettudatos országoknak is sajnos több kell, mint egy.
A gondolatmenetben van egy pont, ami viszont fontos, hogy mekkora veszélyérzetet érzünk. Tehát, hogyha egyforma a veszélyérzet, tehát egyformán látjuk-e kritikusnak, vagy nagyon nehéz helyzetűnek a Földet, akkor érdekes a csoportosításod. De nekem az a vélelmem, sok ember nem érzékeli ám annyira ezt a dolgot. Bármennyire hallja, tulajdonképpen ilyen exotikus szövegnek érzékeli a zöld, vagy a környezetvédelmi megnyilvánulásokat. Tehát sok veszélyt nem igazán érzékelnek az emberek, inkább csak döbbenten néznek egy-egy ilyen film részletre, és azt hiszik, hogy valami film, valami kalandfilm. Hogyha például India bizonyos területeit mutatjuk be, vagy például látjuk, hogy a különböző jégsapkák hogyan szakadoznak le, és hogy válik önálló ilyen úszó szigeté a fél Antarktisz, szóval ijesztő dolgok vannak, és ez valahogy nem hozza a veszélyérzetet az emberekben.
Abszolút elfogadom, viszont már nincs visszaút. Pár évvel ezelőtt ugye a környezetvédelmi kommunikációnak része volt, én magamat is ide sorolom, amikor dühötten próbáltuk áttörni a közönynek ezeket a falait szépen, erőszakosan, arrogánsan, az erőszakosságon azt is, hogy olyan adatokat publikáltunk, amik tényleg ijesztőek voltak, akkor bevezetésre került rögtön ezután a zöld pszichológia, megjelentek a klímaszorongók, átestünk ezeken a folyamatokon, és azért mondom neked, hogyha visszatekintesz a 7 évtől mostanáig, 2025-ig, amikor már így tudunk erről élőadásban beszélgetni, akkor azt fogod látni, hogy aki a környezetvédelemmel foglalkozik, az elengedte. Azt mondta, hogy jó, hát nem sikerült 2 dühös éven keresztül sem a klímatudósoknak a politikusokat meggyőznie, sem a gazdasági elitet átalakítani. A koronavírus válság alatt is az olajválság és egyéb kritikus pontok, amik bebizonyították, hogy az emberiség tud másképp gondolkodni, vagy tud másképp koncentrálni a természeti kincseire, azok is elillantak, tehát a küzdés azért, hogy az emberiség megértse, vagy az emberek, akikről most beszélsz, hogy nem fogékonyak, az elszállt. Azért szállt el, mert ugye a 2 fok volt a meghatározott kritikus pont. Ma 2025-ben 45%-ra, tehát 50-50% az esély annak, hogy 2025-ben átbillenünk a kritikus ponton, tehát úgy felmelegszik a légkör, hogy onnan már nem fogjuk tudni visszabillenteni, és megvan egy picit több 55%-nyi esélyünk arra, hogy lehet, hogy nem. Az biztos, hogy lassulás állt be, tehát az a növekedés, ami a klímakommunikáció előtt volt, az már nem olyan nagy mértékű. Az is bizonyos, hogy a tőzsdén jegyzett cégek közül most már nagyon sokan büszkén vállalják, hogy aki környezet tudatosabb, annak nagyobb a haszna. Hosszabb távon is, és mérhetően is. Ez is egy nagyon fontos szempont volt, hogy a gazdasági érdekek hogyan tudnak e köré a téma közé csoportosulni, de ugye, ha jól tudom, talán 150 évre elegendő olajkészletünk van még mindig, és ugye a Trump politika az híres arról, hogy a környezetvédelmet viccnek tartja. De már nem tudunk, ugye amíg harcoltunk azért, hogy megfékezzük az éghajlat hőmérséklet növekedését, addig tényleg volt egy küzdés az emberekben, a hozzájöttőkben, a médiában, hogy hé, álljunk meg, fékezzük meg. Ez a pont, ez elment, hogy az embereknek elmagyarázzuk. Most már a következmények első fázisait éljük, ma ugye 14 fok volt, én egy szám mellénybe mentem ki sétálni, András Janukába.
14 fok volt, igen, ma. Hát azt hiszem, hogy lesz miről beszélgetnünk az elkövetkező fél évben, évben ezekről a témákról. Az igazság, hogy én egyfolytában keresem azt, hogy hogyan szólítsuk meg ezt a témát úgy, hogy az emberek számára ez egyrészt ne legyen egy ilyen nagyon megterhelős, másrészt hogyan váljak természetes részébe az, hogy tegyünk meg egy mindent, ami rajtunk múlik az ügyben, hogy abban a világban, amivel élünk, az maximálisan védett legyen, és úgy tetszik, vigyázunk a földünkre, a környezetünkre és sok minden másra. Lehet ezt így is csinálni. Csak nem nagyon tudom, hogy ez pontosan mivel, de azt hiszem az aktuális kérdésekkel mindenképpen muszáj foglalkozunk a jövőben is, és talán azt elérni, hogy sokkal többet tudjunk azokról a helyzetekről, amiben a környezetünk érintve van.
Egy nagyon fontos kérdés van ebben, András, amit mondasz, hogy senkit nem akarunk már megijeszteni. Tehát amikor a környezetvédelemről beszélünk, már a kommunikációban sincs az, ami korábban volt, hanem pont ez a lényeg most már, hogy inkább az altruista csoport, tehát az önadó, a közösségét gondolkodó felé vigyük, tehát hogy ne ijesz, nem akarunk ijeszgetni. Inkább már beszélgetésről és kommunikációról van szó.
Hát igen, igen, igen. Ezt azt hiszem az előbb a levegő munkacsoport képviselővel pont erről beszélgettünk, hogy azért a levegő állapotáról, helyzetéről jó lenne, mindig tudnánk eleget, és az a helyzet, hogy azt is, hogy mit lehet ezzel szemben csinálni, és ha ilyen pragmatikus viszonyokban is például tudunk a környezettel kapcsolatosan információkkal rendelkezni, több cselekvésre lehet számítani, mint eddig. Több változó.
Hát nem? Az ENSZ-nek most már van egy kezdeményezése, sőt most már több éves az ENSZ kezdeményezése is, hogy legyen a klíma védelem, a klíma kommunikáció kötelező tantárgy.
Hát igen, jó lenne. És én legelőször hiszem a felnőtt képzésbe vezetném be az összes döntéshozó ingyenes tanfolyamra először, és utána az iskolába csak második körbe. Na, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Szerintem folytatjuk, amikor következő alkalom lesz, és keresünk olyan témát, ami ezt a témát kellően kimeríti, és tovább visz bennünket abban a világban, amit már erősen hiszünk, hogy ez a környezet védhető, és az élet meghosszabbítható ezen a földön, ameddig csak lehet. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Helga, és minden jót kívánok neked. Szia!
Köszönöm szépen, én is rendelj. Szia, viszont hallásra!
A Civil Rádió majdnem két órás délutáni magazinja.
Az ország egyetlen türelmi zónáját éppen egy gyermekvédelmi intézet közelébe jelölték ki. A dolog hátterében az áll, hogy idén szeptemberben Miskolc fideszes városvezetése módosítást fogadott el, amely a korábban kijelölt türelmi zónát közelebb helyezte a zóna határához mindössze 320 méterrel lévő Fruska gyermekotthonhoz. És a telefonban itt van Sikopária Lújza, az Ahang Borsod megyei koordinátor, Borsod megyei koordinátora. Jó napot kívánok! Halló!
Üdvözlöm a hallgatókat, és köszönjük a megkeresést. Nagyon örülünk neki, hogy beszélhetünk egy kicsit szélesebb nyilvánosság előtt is erről az igen fontos gyermekvédelmi ügyről, vagy szerintünk fontos gyermekvédelmi helyzetről.
Csak néhány szót tudtam meg elején mondani, egy kicsit legyen szíves, mutass el, hogy miről van szó, mert ugye, ha én azt mondom, hogy 320 méter az emberek mindent gondolnak, meg a 300 méter nagy dolog, mivel állunk igazából szemben, mi van itten?
Valójában már az egy nagyon szerintem méltatlan és elhibázott védelmi koncepció, hogy ez a Fruska speciális gyermekotthon, azért Fruska, mert itt csak kislányok vannak, most már 10 éves kortól, korábban 12-14 éves kortól, ezek kifejezetten olyan gyerekek, akik valamilyen pszichés terheltséggel élnek, pszichoaktív szerek használatában, vagy kifejezetten emberkereskedelemben veszélyeztetett lányok, tehát ők laknak itt.
Hány évesek nagyjából?
Még egyszer?
Hány évesek? Mennyi idősek a lányok
körülbelül? Hát 10 és 18 között.
Aha, igen, köszönöm. Bocsánat, csak ez fontos.
Igen, igen, igen. És maga ez igazából nem is a türelmi zóna van rossz helyen, hanem a gyermekotthon. Ez a gyermekotthon, ez egy ilyen ipartelepen van.